nem sikerül fölkerülni rögtön a főtáblára, az bekerül a, úgy hívjuk csak, hogy daráló, meg bárkivel össze lehet kerülni, és nagyon nehéz asszók vannak, szóval azért sokkal egyszerűbb, hogy nem kell vívni a főtábláját.
Önbizalom terén mennyit jelent egyébként ez a 6-0?
Jó érzés, szóval jó.
Még annyit mondjál, hogy azért a 64-es főtáblákat azért sikerül rendre ott lenni, és szépen azért egyre győzelmeket is aratni. Hogy látod, hogy mi jöhet ki holnap a formádat tekintve?
Hát szerintem a formám az jó. Ami holnap lesz, az még nem tudhatom, szóval az majd holnap kiderül, hogy kivel találkozok első asszóra. Szóval elég sok mindentől függ a holnapi nap. Jó érzem a formámat.
Sport legközelebb itt a Kossuth Rádióban, 22 óra 30 perckor. A műsorvezető Katona László búcsúzik, viszont hallásra.
A sportvilágot hallották.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jó estét kívánok a hallgatóknak! Ez a Rádiószínház kulissza. A mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. Ma este Németh László Iszony című regénye rádióváltozatának első részét hallgathatják meg. Ezzel tisztelgünk a 125 évvel ezelőtt született magyar íróra. A teljes művet a következő hónapban sugározzuk majd.
Iszony. Németh László regényének rádióváltozata folytatásokban. Első rész.
Még emlékszem a délelőtre, melyen a takarófiúk új évet köszönteni kijöttek hozzánk. A sár úgy dermedt meg, hogy minden befagyott patavágás, minden lútbőrös keréknyom megmaradt benne. A két fiú egy érintetlen hómezőn tört be a ház felé. Most is előttem van még, ahogy a kutyák a két törtetővel szembeúzták a havat. A fiúk nem álltak meg nekik, jöttek rendületlen, csak Imre húzódott a Sanyi nyomába, mintha a csatakot unná a lábikrája. Sanyi később is büszke volt rá, hogy a legvicsori pusztai kutyát is meg tudja babonázni.
Izi kutyám! De ronda, nem szégyel!
Ameddigre az ólak felől beavatkoztam, a vizsla nyaka már húzódva, hancúrozva vonaglott a kemény, tömzsi keze alatt. A komondor pedig vakkantva farolt hátrafelé. A bálban is így nézett egyre. A nagy vendéglő falán volt egy aranykeretes, szalmakoszorús tükör. Abba bepillanthattam megnézni magunkat tánc közben. S most ugyanez a szem jön felém az újévi havon. S csak nézi, hogy tapadok én oda az ólajtóhoz, amely mögött a pártában maradt pulykáim kapkodják a szemet.
Kezit csókolom.
Ha tudná, hogy én a polgári olvasóbájából csak a kormos gerendákra emlékszem, amelyek alatt 100 vagy 200 ember táncolt, füstölt, ivott és izzadt egy átláthatatlan ködben. Amikor Terussal és a nénivel a fal mellé odaszerénykedtünk, én úgy megvoltam neszülve, mintha egy vad törzs mulatságába kerültem volna. A Sanyi cigányosan kedveskedő szeme, meg éppen mintha olvat magja lett volna ennek a párolgó tömegnek. S ez a fényiben süllő szem most itt van nálunk, a pusztán. Amióta ebben a bérletben ültünk, csak az állatorvos volt kinn egyszer édesapánál. Sanyit azonban a legkevésbé sem feszélyezte, hogy én nekem nincs valami nagy kedvem a lilára fagyott lábammal elébük kerülni.
Én embere vagyok ám a szavamnak, Nellike. Nézze még az öcsémet, és elhoztam új évet köszönteni.
Ez igaz volt. Búcsúzáskor mondott valami olyat, hogy kijönnek. Most azonban mégiscsak itt van a baromfiolnál. S mi alatt az én kosárba gémberedett kezemet a magáéba fogja, még az olba is benéz.
A pulykák? Hallottam róluk. Szép dögök. A maga takarékpénztára. Ja, én mindent tudok. Aki érdekel, arról 24 óra alatt mindent megtudok.
És ahogy elengedte a kezemet, a tekintete is elengedte egy pillanatra az enyémet. De csak azért, hogy az egész alakon beférhessen a szeme gömbjébe.
Ej, de kemény lány maga.
És a mosolyába egy kis elfogódottság, majdhogy nem fájdalom vegyült. Mint egy tortát néző gyerek. Engem az, hogy valamit szégyelni kellett, mindig dacossá tett. Ameddigre elpirultam volna, már meg is sértődtem. Így volt ez akkor is. A helyzet buta is volt. Ide szorítva mezítláb, egy szál szoknyában ezzel a bizalmaskodó beszéddel a bujkáimnak.
Amint látja, nem vágtam gálába magamat magukért.
Jó, merész lépésekkel ugráltam be a ház elé. Még a régi nyomokat sem tartottam be. Hadd lássák, hogy engem nem feszélyez a kidőlt félcipőmbe ömlő hólé. Sanyi egy orv cigány pillantást vetett rám, ahogy az alacsony fadúcos tornácban hótól, harmattól megráztam magamat. Aztán ő is hozzáfogott a pucolkodáshoz. A kucsmáját a tornáclábhoz veregette, söprűt kért, majd valami késfélét.
Mert a hónak az a tulajdonsága, hogy a szobában kezd olvadozni. Óvári akadémikus koromban egyszer formálisan megpucolták a talpamat. Föl kellett tartanom a levegőbe a két lábam, és úgy ültem, amíg le nem takarítottak. Azóta vigyázok az ilyen úri, kisasszonyos helyeken.
Hát csak kimélje is a pargettánkat, meg a perzsáinkat.
Nem a perzsájtól félek én magának, hanem a szemétől. Olyan rendtartó szeme van. Az embernek kiégül a hátába, milyen jól le tudná az embert gorombítani. Egy olyan éjszaka után, mint ez a mai?
Miért? Milyen éjszaka volt ez a mai?
Figyeled, Imre! Milyen anyósosat villant a szeme. Már benne van, hogy haragszik a férfiak éjszakáira.
Nagyon téved. Egyáltalán semmi közöm az éjszakáihoz.
Mi alatt ők lerakottak, én előre mentem, és egészen kicsaptam a spalettát. A nagy csapkodásra anya is megnyöszördült odát.
Nelly! Te vagy?
Vendég jött.
Vendég?
A bálbéli fiúk új évet jöttek köszönteni. Édesanyja csak borogassa a lábát.
Nelly, az Istenért mit adsz nekik?
Ne izgassa az édesanyámat. Likört.
Hát van még?
Talán gyöngélkedik a nagyságos asszony.
Ó, édesanyja miatt kieresztheti a hangját. A bokáját nem zavarja, ha hangosan beszél. Itt csúszott el a ház előtt, ahogy a vedret kiöntötte.
Kimarjulás! Tettek rá meleg korpát? Azt meg kell próbálni. Én mindig azzal gyógyítom magam, ha megbicsaklom. Mert az ilyen éjszakán, mint a mai, az ember fia tetszik tudni, könnyen megbicsaklik.
Akármerről indultunk neki a beszédnek, ő csak erre fakadt ki, az éjszakára. S hogy a szilveszter éjszakából egész kikerüljünk, én az öccséhez fordultam, aki már előbb engedelmet kért, hogy rágyújthasson a magáéra, s most csendes füstölgésből hallgatott bennünket.
Maga is jól mulatott?
Na, ahogy vesszük.
Imre és a mulatás? Imre nem szokott mulatni, ő jelen van. Amíg én a kislány ablak alatt cigányozok, ő nekidül egy távíróoszlopnak, s a holdnak cigarettázgat. Azt hiszem, ennek is vége van, Imre? Pedig sok szép éjszakát bumlisztunk el így, amióta a szakállunk kinőtt.
Hát igen.
És maga nem fél, hogy ezek közül a kislányok közül egyik vagy másik inkább a távíró pózna alatt szeretne hallgatni, mint magával az ablakban suttogni?
Ó, attól nem félek. Mi Imrével sosem fogunk amerikai párbajt vívni.
Szeretik a krumplis palacsintát?
Attól, hogy így felugrottam, egyszerre eszembe jutott a krumplis palacsinta. Van ott kint föltéve egy fazék krumpli. A nincsből még valami extrát is kapnak. Különlegességet.
Csak nem akar a mi begyulladt szilveszteri gyomorunkra még főzni is?
Imre, kérem, hallgassa őt helyettem 5 percig.
S csak odakint csodálkoztam el magamon, hogy mi is bőszít föl annyira ebben a nagyobbik takaró fiúban. De még le sem ülepedett bennem az indulat, Sanyi már nem bírta ott bent, megindult utánam kifelé.
Hó, nem bújik el. Látni akarom, mit kever a palacsintájába. Mielőtt kiszaladt, olyan pillantást vetett rám, hogy azt még lekváros gombózban sem volna jó megenni. Jó, nem veszem rossz néven. Mások is így vannak velem, meg kell szokni a stílusomat. Kezdetben fejnek vagy bokának szaladt tőle a vér, különösen az ilyen dámvad vér. Hé, Imre, erre! Konyha inspekciót tartok! Ez külön inger, amikor az ember fejében még föl lejár a csárdás, és orrában érzi a táncos nő izzadságát. Egy ilyen friss, korán kelt könyököt nézni krumplitörés közben. Magáról például az olvasóbálon is éreztem, hogy első rangú háziasszony.
Gondolja.
Föltétlen. Aztán arról sem utolsó meggyőződni, van-e mosatlan edény az asztal alá rúgva. Na, ne nézzen körül olyan ilyetten. Ha lenne, nem mondtam volna.
Kedves. És azt hiszi, én szégyenkeztem volna, ha a tegnapi tepsit a konyha közepén találja. Határozottan szeretné.
Szeretné, de meg lenne rémülve. Mert maga egy született háziasszony.
Maga pedig nem tudja megkülönböztetni az érzéseket. Bennem legalábbis.
És amíg mondtam, az én arcizmaim sem tudták. Ahelyett, hogy bosszúság vagy visszautasítás állt volna beléjük, nevetésre szaladtak széjjel. Sanyi nagyon meg volt elégedve ezzel a nevetéssel. Úgy magyarázta, hogy megvadított egy kicsit, de a tréfájával lassan készhez is szoktat. Ettől aztán még otthonosabban kuktáskodott a mi piciny vedlőtetejű konyhánkban.
Minél nagyobb tűzön sül, annál jobb. Hú, milyen háziasszonyosat villant már megint a szeme.
Villant a feje.
Na, azért nem szabad gorombáskodni. Maga különben is főző tehetség. Látom abból, ahogy a palacsintasütőt fogja. Maga engem egyik elragadtatásból a másikba ejt majd. Hoppá! Ezt akár vallomásnak is vehetni. Látod, Imre? Már nem is hurrog le. Kezdi megszokni a stílusomat.
Csak ugyan.
Pedig igazán nem akartam kiszolgáltatni magam. Nőknél semmi se rosszabb, mint az idő előtti vallomások. Imre, te mindig mondtad, hogy én gyermetekedé vagyok. Kiböffentem az érzéseimet. Remélem, nem sértettem meg a dámvad érzéseiben.
Nem. Maga egy óra alatt elhasználta a dámvad érzéseimet. Már csak nevetni tudok. Na, kapja be hamar ezt a palacsintát.
Egyszerre hármat, ha belé akarja folytani a szót.
A konyha beillatosodott, s mind a két fiúnak ott volt már a tányér a szája előtt. Noha háttaláltam nekik, érezhettem, hogy nő vagyok, s két férfi pillantás vizsgáztatja a mozgásomat. Amikorra apa hazaért, már egész meleg és megenyhült volt körülöttünk a konyha. Csendes benyitását alig vettük észre ebben a nevetkőzésben. Mindig járt, egész nap járta a birtokot. Amióta ebben a bérletben ültünk különösen. Ő kora hajnaltól kinn volt. Többet gyalogolt, mint amikor sok ezer holdon volt főintéző. A fiúkon, mint élő nyomásmérőkön láttam, hogy mennyi tekintélyt terjesztett az ő szikár csendessége. Sanyira különösen nagy hatással volt.
Egy kis szilvesztert hoztunk ide az új évben. Ha már Nellike nem ereszkedik le hozzánk, gondoltuk, mi hozunk ki hozzá egy kis jókedvet tömlőben.
Kedves öcsém, akadémista?
Az utolsó évemet nyomom le Óvárott. Egy kicsit csodálkoztunk ugyan egymáson, a pad is, meg én is. Hat év katonaság alatt az ember megszokta, hogy a fejét csak tisztelgésre, meg káromkodásra használja.
Ez igaz. Hát, édesanyja?
Más ebből csak annyit értett volna, hogy nem tudja, fekszik-e. Mi köztünk azonban az volt a szép, hogy ilyen rövid kérdésből is egész sorát értettük meg a kérdéseknek.
Miért kell mi nekünk itt lenni? Nincs tán kitakarítva? Édesanyád tud erről a konyházásról?
A lábát borogatja, de apáik azért bemehetnek.
S mi alatt Sanyi és édesapa befelé indultak, a pártában maradt palacsintát Imre elé toltam.
Nem kéri?
Nem, köszönöm. Inkább sodrok magamnak egy cigarettát.
Magának annyira fontos a dohány?
Annyira.
Maga minek készül?
Mérnöknek.
Gépészmérnöknek?
Nem, építésznek.
S csendben ő is utánuk indult a férfiaknak. Meg se kérdezte, jövök-e vele. Amikor beértem, Sanyi már a helybeli gazdafiúkról értekezett. A kutyák jó messze elkísérték a fiúkat, s amikorra hazakeveredtek, teli voltak villanyossággal. Különösen a vizslát zaklatta föl Sanyi. Kötekedő vakkantások közt ráncigálta a lábtörlőt, s a komondor szőrcsomóiban keresett játékszert magának. Apa azzal jött meg egy délben a községházáról, hogy Takaró Sanyi is épp akkor járt ott, valami vadászati ügyben.
Hát, az még itthon van?
A jövő héten megy.
Vészkereszt napján, kora délután Terus barátném szusztatott fel a hegyoldalra. Ezen a délutánon a szokásosnál is előbb jött, s már azon is látszott, ahogy a ráugró kutyáktól szabadkozott, hogy rendkívüli dolgok tartották melegen az úton.
Úgy drukkoltam, hogy anyuka elengedjen. Tegnap egész nap rólad kellett beszélnem.
Férfinak, nőnek?
Férfinak is, meg nőnek is. Úgy volt, azt tudod, édesem, hogy tegnap a rektoriknál segítettem. Arra jön a folyosón iskola után a tanító kisasszony. Tudod, a Piri. Na, elkezd felület faggatni, hogy igaz-e, hogy új évkor sült krumplit adtál a takarófiúknak. Sült krumplit én is hallottam Sanyitól. De az nem krumpli volt, hanem valami házi különlegesség. Sanyi azóta folyton csak azt csóhatja nekem, hogy hej, Terus, maga nem tudja, mi az, amikor az ember éjjel-nappal krumplis palacsintát szeretne enni. Képzelheted, Piri, milyen dühös volt. Na, alig fordulunk ki az iskola udvarról, jön oda átról a szövetkezetből Sanyi. Maga Piroska, ugye, hazafelé készül, kérdezi. Az a szegény meg örül, hogy haza kísérhet, és persze rámondja az igen. Akkor megbocsájt, én most Teruskát kísérem haza. Meg kell beszélnünk valamit. Ha, képzelheted, le volt forrázva.
Én nekem Takaró Sanyi egy csöppet sem tetszik.
Ne beszélj. Sanyi nem az, aki közömbösen hagyja a nőket. A legcsinosabb fiú a faluban. Gyönyörű barna szembe van, a rektorné már nem mai csirke, de azt mondta, hogy nem lehet a nézését elállni. És amellett gazdag.
Olyan cigányforma. Az öccse még inkább.
Na, Imre, arra még nem volt példa, hogy őt valaki a bátyja elé tegye. De ez a Sanyi, hogy ez mit csinált már, mint kölyök a masinás lányokkal? Hogy volt itt egy színésznő, akit egy kirúgott kanonok vett el. Az állítólag azt mondta, hogy ilyen férfival őniki még nem volt dolga.
De nagyon sugdolóztok. Mit sugdolózhat két lány annyira?
Nellikét mulattatom vele, hogy ilyen nagy hódítást csinált. Felforgatta az egész fáncsot.
Mit tudjátok ti, mikor csináltok hódítást? S mikor megy az is veszendőbe, ami a tiétek volt?
Itt azonban épp arról van szó, hogy valaki jó ember szeretne lenni Nellike kedvéért.
Terus most édesanyámnak is beadta mindazt, ami a bögyében volt, persze más stílusban. Én a másik szobában uzsonnára terítettem. Egyszer csak nyihegnek kinn a kutyák, s mint amikor valaki előtt belökik, hangos férfi szóval bedobban kívül az ajtó. Érdekes, hogy a zajból előbb apa csendes hangját választottam ki.
Igen, megenyhült kicsit.
Nincsen 10 fok, nem csikorog a hó. Én nekem az a hőmérőm, hogy csikorog-e a hó. 10 alatt a hó csikorog, 15-nél a fülemet is dörgölni kell.
Tessék csak nyugodtan, kedves öcsém.
Már megint itt vagyok. Én tőlem nem olyan könnyű megszabadulni.
Apával érkeztek?
Itt akadtunk össze a ház előtt. Sándor öcsém úgy ért a tornácra, hogy a kutyák nem is vakkantottak.
Mint hogy az asztal már meg volt terítve, az én kanapémból lett fogadó. Mi nők arra csomósodtunk rá mind a hárman.
Tessék úgy venni, hogy egy külön kosárban hozom a pirulásaimat. Amit új év volt az első vizitünk miatt, összeszégyenkeztem. De tetszik tudni, úgy szilvesztel körül az idővel valami baj van. Az embernek nincs időérzéke. Az előír 10 perc órákra nyúlhat.
De maguk legalább szilvesztereztek. Nellikém azonban még szilveszterre sem menteti ki magát. Gondolhatja, hogy megdorgáltam. Ahelyett, hogy amint illik egy kis likőrrel, pogácsával kínálta volna magukat, kivírni a hideg konyhába, krumplis palacsintát sütni.
Ó, a krumplis palacsinta, azt ne tessék bántani. Az a krumplis palacsinta fordulatot jelent bizonyos bűnözők életében.
Csak azt tudnám, hogy kik lehetnek azok a bűnözők.
Meddig marad még itthon, takaró úr?
Hajnalig. Tulajdonképpen maradhatnék egy hetet, de adós vagyok egy kolokviummal. És kiszabtam magamra, hogy azt le fogom tenni. Nem kis áldozat. Épp most, amikor annyi okom volna itthon maradni. De ezzel akarom bebizonyítani magamnak, hogy végképp a komoly útra tértem.
Szükség volt rá?
Mi tagadás? De hát megkomolyodni azt tud csak, aki a léhaságot is megpróbálta. Én legalább azt tartom.
Van benne valami?
A mázas süteménynél Terus búcsúszkodni kezdett a székétől.
Bocsánatot kérek, hogy asztalt bontok.
Ne siessen úgy.
Igaz is, kedvesem. Maradhatsz még egy kicsit.
Nem, tetszik tudni, milyen szigorú anyuka. Szívem miatt sem jó, ha nyugtalankodik, értem? Sándor, maga a világét se zavartassa magát.
Pedig úgy illik, hogy én is induljak.
Nelly, te nem kísérsz el bennünket egy kicsit?
Csak ugyan, menjél el egy darabot!
Én magamra dobtam a kis macskaprémes téli kabátomat, s mellém szólítottam a kutyákat. Így ballagtunk alá, Terus belém karolva, Sanyi a másik oldalon, a falunak vívő dűlő úton.
Miért állsz meg, csak nem akar visszamenni?
A hídig még el kell jönnöd. Csak nem hagysz itt a bozott parton egy fiatal emberrel.
A hídtól megint tovább kunyeráltak az országútig, és én másodszor is beugrottam.
Mi, már itt is vagyunk a kilométerkőnél. Tulajdonképpen közelebb vagyunk a faluhoz, mint a pusztához. Megharagudna, ha lemondanék a további kíséretéről? És magának is inkább Nellit kellene visszakísérnie, ha már ennyire elcsaltuk.
Menjen csak mindenikünk, ahol az ágya van.
Azt kell hinnem, hogy jobban fél a kíséretemtől, mint a rossz emberektől.
Téved. Egyiktől sem félek.
Akkor nagyszerű. Úgy is akartam még mondani valamit magának. Aztán Terus csak kiáltson, ha baj van. Nem fogunk sietni.
Némán indultunk meg visszafelé. Én először a kutyákat szólítottam magam köré. Én bennem, emlékszem, még az is megfordult, hogy rá tudom ezeket a kutyákat Sanyira ugratni, ha hozzám merne nyúlni.
Más lánynak el nem engedném most, hogy megcsókoljam. Föltéve persze, hogy tetszik nekem.
És én nekem elengedem?
Magának el, mert magát meg akarom becsülni. Nézzen, Elike, én tudom, hogy maga nem hihet nekem. Épp azt tetszik magában, hogy tele van ellenállással. Nem csak velem szemben, az egész világgal. De én meg fogom lágyítani ezt az ellenállást.
Fölnéztem magunk előtt a dombra, s meggyorsítottam a lépéseimet.
Miért siet úgy? Ez olyan kedves magában, hogy olyan bátor és önálló, mint egy asszony, és amellett olyan vad, mint egy 13 éves kislány.
Nem értem, mit akar tőlem.
Egyelőre csak azt, hogy tanulja legyen annak, amit végbe visz bennem. Hogy erről beszámolhassak magának. Én holnap hajnalban elutazom.
Azt várja, hogy tartóztassam?
Milyen tüskés. Látod szelíd gesztenyét? Hát maga is éppen olyan tüskés a tokja, és belül épp olyan szelíd.
Gondolja. Most vissza kell mennie. Nem akarom, hogy ott bent tudják, hogy visszakísért.
Jó, legalább úgy fekszik le, hogy van velem egy kis titka. Akármilyen pici.
Édesanyja oda benn a félig szedett asztalnál ült, összekulcsolt kézzel. Apa pedig a kályhával barátkoztatta a hátát, szokása szerint. A félbeszakadt diskurzus ott volt még köztük, amikor beléptem. Nyilván én rólam és Sanyiról beszéltek. De én nekem nem szólt egyikük sem. Csak édesapa nézett rám, ahogy rakodni kezdtem.
Na, elmentek?
El. S úgy éreztem, hogy sokkal finomabban, mint Terus. De ezek is össze tudnának esküdni Sanyival. Az én megejtésemre.
Elhangzott Iszony, Németh László regényének rádióváltozata folytatásokban. Az első részt hallották. Szereplők: Kárász Nelli, Bozó Andrea, Takaró Sándor, Nagy Pál Gábor, Kárász, Bezerédi Zoltán, Kárászné, Szirtes Ági. További szereplők: Börcsök Olivér, Fekete Györgyi. A felvételt Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Csizmadia Tibor. Készítette az MTVA 2021-ben. A műsor visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 1 óra 3 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádiószínház kukac mtva.hu elektronikus posta címen.